Jézus módi és Krisztusról állt. Énekeljük Szentesztetnek kezdetén a 809. énekünk első és második versét, Isten nevét dicséretünk.
Isten nevét dicsérem, szívem csupa hála. Együtt mondjunk háladalt, közös ének áldja. Jóság, hűség, kezed minden műve. Szent vagy, jó vagy, áldunk mindörökre. Döbben szívünk rá eszmél, milyen nagy az Isten. Erő, fönség, hatalom, fénye átjár minden. Jóság, hűség, kezed minden műve. Szent vagy, jó vagy, áldunk mindörökre.
A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Ámen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, Isten tisztelet után a mai alkalommal is csoportokban beszéljük meg az ige üzenetét, és ennek végén 12 órától szerint közös étkezés is lesz. Szeretettel marasztalunk mindenkit. Ma délután 5 órakor a Városligeti Fasori Református templomban a Tahi zenei tábor résztvevői, köztük gyülekezetünk tagja Bogárné Guti Emese testvérünk, az ott tanult darabokat fogják előadni, várnak mindenkit szeretettel délután 5-től a Városligeti Fasorban. Jövő vasárnap a Délpesti Kórház kórházlelkésze, Jobbágy Ida lelkésznő fog szolgálni közöttünk igével, és a kórház missziót is ismerteti, illetve közösen keressük majd, hogy hogyan tudunk segíteni neki ebben a misszióban. Szeretettel várjuk erre a testvéreket. Mához 2 hétre pedig ifjúsági szolgálattal lesz az Isten tiszteltünk. Egyházunk ezt az évet a ifjúság évének nevezte ki, és ebből az alkalomból lesz a gyülekezetekben ifjúsági szolgálattal az Isten tisztelet szeptember 3. vasárnapján. 28-án pedig az úrvacsorás istentiszteltünkön lesz a hittanos tanévnyitó, amelyre a szülőket, a hittanos gyermekekkel együtt szeretettel várjuk. Október 12-én is különleges vasárnapunk lesz, ekkor a kékkeresztes vasárnapot tartjuk meg, amelyik minden évben szokott lenni, de most nem csak az Isten tisztelten szolgálnak a kékkeresztből, hanem lesznek ebédig és ebéd után is programok. Tehát úgy készüljünk a 12-ére, hogy minél többen részt tudjunk venni ezen támogató, segítő módon. Most énekeljük a 804. énekünket. a 804. ének mindhárom versét, meg így kezdődik: Hálát adok, Uram, az életért.
Hálát adok, Uram, az életért. Rólad zengi neked hegy, völgy és rét. A napokat te számolod, hálát adom. Hatalmad, Istenem, mindent fölír. Szavadra engednek tenger és szín. Leborulnak a csillagok, Uram, én mindenért hálát adok. Imádom, Szent Atyám, dicső neved. Te vagy a végtelen nagy szeretet. Kegyelmed ma ingyen adod, Uram, én mindenért hálát adok.
Hallgassuk meg Isten igéjét, a Márk evangéliuma 16. fejezetének 14. versétől a 20-ig. Azután, Jézus feltámadása után, amikor asztalnál ültek a tanítványok, megjelent magának a 11-nek Jézus, és szemükre vetette hitetlenségüket és kemény szívűségüket, hogy nem hittek azoknak, akik feltámadása után látták őt. Azt mondta nekik: menjetek el az egész világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek, új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek föl, és ha valami halálosat isznak, nem árt nekik, betegekre teszik kezüket, és azok meggyógyulnak. Az Úr pedig, miután beszélt velük, felvitetett a mennybe, és az Isten jobbjára ült. Azok pedig kimentek, és mindenütt prédikáltak. Az Úr pedig együtt munkálkodott velük, és megerősítette az igét az azt kísérő csodálatos jelekkel. Isten áldása legyen ma is az ige hallgatásunkon, hogy ne csak a fülünkig érjen, hanem befogadjuk, és gyümölcsöt teremhessen bennünk. Ezt kérjük most helyünkről fölkelve imádságban. Köszönjük neked, Istenünk, hogy ide jöhettünk most a te rendelésedre. Köszönjük, hogy foglalkozol velünk. Köszönjük, hogy ezt nem csak most teszed, hanem folyamatosan az elmúlt héten is tette. Bocsáss meg, hogyha mi nem voltunk ott figyelmünkkel, és nem vettük észre figyelmeztetéseidet, bátorításaidat. De köszönjük, hogy most alkalmat készítettél arra, hogy szívünkből fordítsuk oda figyelmünket hozzád. Nagyon nagy szükségünk van arra, hogy a te szereteteddel összeköttetésben legyünk, hogy abból éljünk, hogy a hétköznapokban abból merítsünk erőt, örömet, békességet, és mindent, amire szükségünk van ez a küzdelmes élethez. Kérünk, szólíts ma meg minket igéddel, szent lelked által. Áld meg az ige hallgatásunkat, és áld meg az igéről való beszélgetésünket is. Amen. Készüljünk úgy az ige hirdetésre, hogy énekeljük a már megkezdett 809. énekünk harmadik versét, igaz jóság, irgalom minden rendelése.
Igaz jóság, irgalom, minden rendelése, csak az érti valóban, aki bízik benne, jóság, hűség, kezed minden műve. Szent vagy, jó vagy, áldunk mindörökre.
Az igehirdetés alapjaként Pál apostol efézusiakhoz írt levele első fejezetéből 20-tól 23. versig olvasom az igét. Isten Krisztust feltámasztotta a halottak közül, és a maga jobbjára ültette a mennyekben. Felül minden fejedelemségen, hatalmasságon, erőn, uraságon és minden néven, amelyet valaki kap, nem csak e világon, hanem az eljövendőben is. És az ő lába alá vetett mindent, és őt rendelte mindenek fölött való fővé az egyházban, amely az ő teste és teljessége annak, aki mindent mindennel betölt. Foglaljuk el helyünket. Beszélgetős istentiszteleteink témája a Heidelbergi K.T. üzenete, és a Heidelbergi K.T. ebben a részben, amelyben most már benne vagyunk hónapok óta, az apostoli hitvallást magyarázza. Múltkor arról volt szó, hogy felment a mennybe, most pedig arról van szó, hogy ül a mindenható Atya Isten jobbján. Ez egy külön hittétel, amit mi a gondolatban vagy ahhoz kapcsoljuk, hogy fölment a mennybe, vagy ahhoz, hogy onnan jön el majd ítélni, de egy külön fontos hittétel, hogy ő az Atya jobbján ül most. Ez nem a testhelyzetéről szól, ahogy Calvin mondja, nem arról szól, hogy most hol van, hanem arról szól, hogy övé az irányítás ebben a világban. Övé a hatalom, amellyel mindent irányít ezen a világon. Ezért olvastam föl az efézusi levélből is az igét, és az ő lába alá vetett mindent Isten, és őt rendelte mindenek fölött való fővé az egyházban, amely az ő teste, és teljessége annak, aki mindent mindennel betölt. Tehát őt tette mindenek fölött való fővé. Meg itt elsorolja, hogy mi mindennél följebb van Krisztus, és ez a hatalmát jelenti, azt mondja, hogy följebb ültette a mennyben, felül minden fejedelemségen, hatalmasságon, erőn, uraságon, minden néven, amelyet valaki kap, vagy segítségül hív, nem csak ezen a világon, hanem az eljövendőben is. Tehát, hogy Jézus Krisztus hatalma nagyobb a bármilyen fejedelemségen, tehát a legnagyobb földi királynál is nagyobb a hatalma, amit Istentől kapott, és nagyobb a hatalma az angyaloknál is, a láthatatlan e világot irányító erőknél, és nagyobb a hatalma minden istenségnél, akit segítségül hívnak. Egy szóval mindennél és mindenkinél nagyobb Jézus Krisztus hatalma. Na de ezt hogy értsük? Mert hogy nem biztos, hogy így látjuk ezt a világot, mint amiben Jézus Krisztusnak van a legnagyobb, legmagasabb hatalma. Jézus Krisztus maga is pedig ezt erősítette, ezt mondta, megjövendölte a, miközben vallatták a főpapok a keresztre feszítése előtt. Azt mondta, hogy majd meglátjátok az ember fiát az ég felhőin eljönni hatalommal és dicsőséggel, vagy meglátjátok a megnyílt eget és az ember fiát, amint ül a hatalom jobbján. Egyik evangéliumban így, másik evangéliumban úgy van, de ezt mondta, mielőtt keresztre feszítették. És miután keresztre feszítették, pedig azt mondta, hogy nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Tehát a keresztre feszítése előtt előre jövendölte, hogy meglátjátok, hogy az ember fiáé minden hatalom, és a keresztre feszítése után pedig azt mondta, hogy enyém, nekem adatott minden hatalom. Jézus Krisztus tehát így vallott magáról, és a Biblia ezt erősíti, igazolja, de a mi szemeink előtt miért látszik ez másképpen? Megmondja ezt itt az igénk, amikor azt mondja, hogy ő tette az Isten mindenek felett való fővé az egyházban. Ami nekem mindig furcsa volt, mindig egy idegen szó, hogy mi az, hogy az egyházban, hát ebből, hogy ahogy fölépíti, hogy nagyobb a fejedelmeknél, az angyaloknál, az isteneknél, és uralja ezt a világot, én így gondolnám, így fejezném be, és Pál apostol pedig így fejezi be a gondolatot, hogy őt tette mindenek felett való fővé az egyházban. Hát mit jelent ez? Először is azt jelenti, hogy a világ irányítója helyett az egyház irányítója lesz, a hívő emberek irányítója lesz, és ez azt jelenti, hogy valami olyan dolgot kezd el, ami addig nem igazán működött, az Isten uralmába, hatalmába. A proféták is megjövendölték, hogy új szövetséget adok majd nektek, törvényemet szívetekbe írom, és elmétekbe adom. A legnagyobb hatalom, amit nem tudunk igazán elérni, az az emberi szív, emberi gondolkodás megváltoztatása. Ha csak a magunk gondolkodását akarjuk megváltoztatni, az se egyszerű dolog. Ahhoz is nagyon nagy hatalom kell, de mások gondolkodását megváltoztatni, az szerintem egy olyan dolog, amiről rögtön lemondhatunk, hogyha a mi emberi erőnkre, képességeinkre gondolunk. És Jézus Krisztusé lett ez a hatalom, hogy ő meg tudja változtatni, át tudja formálni a belső életünket, gondolkodásunkat. Ez a legnagyobb hatalom. És így akarja az Isten megváltoztatni a világunkat. Mit jelent az, hogy meg tudja változtatni a belsőnket, vagy mivel tudja megváltoztatni? Hát nem véletlen, hogy a kereszt halála előtt és után ilyen változást tapasztalhatunk, hogy előtte csak mondja, hogy majd meglátjátok, hogy enyém lesz minden hatalom, utána pedig azt mondja, hogy enyém minden hatalom, mert pontosan a kereszt halálával változtatja meg az ember gondolkodását. A kereszt halálban két dolgot látunk, egyrészt azt, hogy milyen komoly és súlyos a bűn. És itt ne a mások bűnére gondoljak, hanem a sajátomra. Hogy nem tudom jóvá tenni a legkisebbet sem, ami én gondolkodásomban kicsi, az is mérhetetlenül nagy sebeket okoz emberekben. És nem tudom meg nem történté tenni, jóvá tenni. Jézus Krisztusnak, az Isten fiának csodálatos életét kellett oda áldozni azért, hogy az én bűneimre bocsánat legyen. A másik dolog, hogy az Isten megtette ezt, és az Isten ennyire szeret engem, hogy odaáldozza a saját életét, eljön ide a földre, az ő fiában értem, és odaáldozza az életét, értem. Hogy én ennyire drága, ennyire értékes vagyok az Isten előtt, az Isten ennyire szeret engem, és természetesen másokat is. Ha ezt megértjük, hogy milyen súlyos a bűn, és milyen nagy az Isten szeretete, ezt Krisztus keresztjében látjuk mind a kettőt, akkor változik meg a belsőnk. És ez a mag, ami egyre nagyobb lesz bennünk, egyre jobban megértjük, hogy igen, ez is milyen súlyos, ezt is megbocsátotta, ebben is mennyire szeret engem, és így tud megváltozni fokról fokra a belső világunk és az életünk. Először is azt mondja, hogy nincs ennél nagyobb hatalom. Gondoljuk csak meg. Aki ezt megérti, hogy milyen az Isten szeretete, és milyen súlyos az én bűnöm, annak az élete tényleg megváltozik. A te életed is így tud megváltozni, akkor békülsz ki a haragosoddal, ahogy itt sorolom a példákat a vázlatban is, akkor múlik el a szorongásod, félelmed, akkor teszed le a poharat, vagy bármilyen szenvedélyt, amelytől nem tudsz megszabadulni, akkor nyílik ki a pénztárcád, hogy oda áldozd mások javára, vagy az idődet, vagy bármit, és akkor fog a szíved meglágyulni mások felé, mások nyomorúsága felé, nem azt mondani, hogy jól megérdemelték. Legjobb, ha ők is elvesznek, én nem foglalkozom velük, van elég bajom. De mihelyt megérted Krisztus szeretetét, akkor a szíved is meglágyul. Ez tényleg a legnagyobb hatalom, mert megváltoztat téged is, és ugyanúgy fog megváltoztatni másokat is. Ugye, Krisztus tette a fejé mindenek felőtt való fővé az egyházban, és leírja a másod Pál apostol, hogy mi az egyház, a gyülekezet tagjai vagyunk Krisztusnak a teste, a tagjai, a lába, a szája, a keze. Tehát mi általunk tud Jézus Krisztus megnyilvánulni ebben a világban. Tehát ő úgy uralkodik ezen a világon, hogy ő egy láthatatlan fej, aki irányítja a látható tagjait ebben a világban. Irányíthat-e minket? Hogy szóljuk az ő békességét, hogy adjuk az ő szeretetét, hogy menjünk oda, ahol segítségre van szükség, tehát vagyunk-e az ő láthatatlan irányító központjának, fejének, Jézus Krisztusnak a tagjai, akik megvalósítják az ő akaratát itt ebben a világban. Ez egy olyan láthatatlan folyamat, amelyik így láthatatlanul változtatja meg ezt a világot. Az egyház sokszor félreértelmezte ezt, és azt gondolta, Krisztus a fejünk, ő a hadvezér, akkor mi leigázzuk a többieket, majd megpróbálunk valahogy változtatni, úrrá lenni rajtuk, törvényekkel, és így tovább. Tehát itt van egy másik felsorolás a vázlatban, hogy Krisztus az egyház feje lett, nem úgy, hogy legyőz, hogy leláncol, hogy megműt, rám parancsol, sarokba szorít, manipulál. Mi így próbálunk győzni mások felett, és az egyház is azt gondolta, rosszul értelmezve ezt a részt, hogy majd így Krisztus a hadvezér és az ő segítségével, különböző emberi eszközökkel győzünk a világban, de nem. Ez egy láthatatlan folyamat, amelyik folyik, hogy Jézus Krisztus engem akar meggyőzni, és a szolgálatára bírni, hogy önként rendelkezésére álljak, boldogan minden nap, hogy Uram, te mit szeretnél velem? Hogy megháláljak valamit a csodálatos kegyelmedből, ami igaz rám. Miben állhatok a rendelkezésedre? Ez egy láthatatlan folyamat, ahogy az világban egyre több katonája lesz Jézus Krisztusnak, embere, akit ő irányíthat. Ahol engedünk Krisztusnak, ott az Isten jelenik meg rajtunk keresztül. Tehát átveszi az uralmat az Isten. Hogy már nem a viszálykodás fog uralkodni, ha mi oda lépünk, és csendben, békességben tudunk szólni értelmesen mind a két vitázó félhez, ott az Isten átveszi az uralmat, lecsendesíti a vitát, vagy a szívemben átveszi az uralmat, amikor a félelmeinknek megállt tudok parancsolni, és bátran megtenni, amit meg kell, vagy szólni, amit szólni kell. Átveheti-e az életemben az uralmat percről percre az Isten, és megjelenhet-e? Ez egy nagyon nagy dolog, ezért mondja azt itt az ige, hogy őt tette mindenek fölött való fővé az egyházban, amely az ő teste és teljessége annak, aki mindent mindenekkel, mindennel betölt. Tehát, hogy a gyülekezet, a hívők közössége az az Isten teljessége. Abban Isten jelenik meg, amikor engedünk az Isten akaratának. És úgy élünk ebben a világban. Bárcsak ezt tennénk napról napra, így legyen. Amen. Válaszoljuk az igehirdetésre a megkezdett 809. énekünk 4. és 5. versét, soha el nem felejti ősi szövetségét.
Soha el nem felejti ősi szövetségét, maga őrzi, táplálja, egybe gyűjti népét, jóság, hűség, kezed minden műve. Szent vagy, jó vagy, áldunk mindörökre. Atya, Fiú, Szent Lélek, megillet a hála, csodálkozva boldogan, néped ezt kiáltja. Jóság, hűség, kezed minden műve. Szent vagy, jó vagy, áldunk mindörökre.
Jöjjetek, folytassuk az imádságot prózában is. Helyünkről fölkelve. Bocsáss meg, Istenünk, hogy mi erőszakosak vagyunk. Hogy mi nem értjük meg, hogy Te hogyan akarod átalakítani ezt a világot csendben, de a legnagyobb hatékonysággal. Bocsáss meg, hogy ez ellen berzenkedik és lázadozik a szívünk, és türelmetlenek vagyunk. Köszönjük, hogy szólsz hozzánk, és megérteted velünk, hogy Jézus Krisztusban, amit megtettél értünk, ez fogja átalakítani ezt a világot, és előbb minket kell, hogy átalakítson egészen belülről, és minden részünkben. Könyörülj rajtunk, segíts ebben. Segíts értékelni, segíts újra meg újra megköszönni mindazt, amit értünk tettél. Segíts, hogy engedjünk, amikor Te akarsz szóhoz jutni belőlünk. Segíts, hogy a hétköznapokban keressünk és hívjunk segítségül téged a nehézségeinkben. Kérünk, így áldj meg mindnyájunkat a magunk helyén, így segíts munkában, betegápolásban, szabadidő eltöltésében, kapcsolatainkban, s minden téren, hogy te tud meghatározni az életünket, és te jelenj meg a te szereteteddel a mi földi gyarló életünkben. Kérünk ezért a nagy csodáért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, és ezt a templomi részét az Isten tiszteltünknek úgy fejezzük be, hogy énekeljük az 547. énekünket mind a négy versével. Szentlélek, öröm lelke, te vígaszul jöttél.
Szentlélek, öröm lelke, te vígaszul jöttél, hogy a bót úgy üsszerte, mint felleget a szél. Megvigasztal szabad, letörli könnyeinket, új örömre hív minket, új reménységet ad. Hűsed ő tőled árad, megállni győztesen. Ős ellenségünk támad, és kísért szüntelen. Vidd Krisztus harcos hát, és ott hogy bátran küzdve, rabszolgaságra, bűnre ne adja meg magát. Az egész kerek földet te tartod kezedben, te formálsz át kő szívet, hogy hús szívvé legyen. Add, hogy a szeretet és béke összekössön, s minden világon győzzön a gyűlölet felett. Jöjj, törzs be szíved házad, hit tiszta fényével. Te veled áldás árod, új élet sarjad fel. Jöjj, áldott szent lélek, jöjj, atya, fiú lelke, hogy szüntelenül zengje erődet új ének.
Ívogatunk mindenkit, hogy jöjjünk föl a gyülekezeti terembe. Két csoportban leszünk ismét, a nők és a férfiak, feleségem fogja vezetni a nők csoportját. Áldás békesség, aki nem tud esetleg itt maradni közöttünk, annak további áldott vasárnapot kívánunk.